kormány elkötelezett a nemzetegyesítő politika mellett, mondta Orbán Viktor Beregszászon. Nyilvánosságra került az a jegyzőkönyv, amely Labort Sándor Nemzetbiztonsági Bizottsági meghallgatásán készült. 27 éve történt a csernobili katasztrófa, gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra. Hazai és külhoni diákok mérhették össze történelemtudásukat az Erzsébet versenyen Budapesten. A híradót látják, jó estét kívánok! A kormány elkötelezett a határokon átívelő nemzetegyesítő politika mellett, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Beregszászon, ahol elvi megállapodást írt alá a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolával az intézmény támogatásáról. A kormányfő azt mondta, a magyar kultúra és történelem csak a különböző országokba szakított magyar közösségek saját történetéből és kultúrájából állhat össze kerek egészszé.
Az épület felújítását is befejezhetik, és új szakokat is indíthatnak abból a támogatásból, amit a magyar állam nyújt a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskolának. Idén 500 milliárd, jövőre pedig 300 millió forint támogatást kap az intézmény. Erről írt alá elvi megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök.
Mi magyarok nem másokkal szemben akarjuk megfogalmazni a saját céljainkat. Amiben hiszünk, és ami mellett elkötelezettek vagyunk, az a határokon átívelő nemzetegyesítés programja. Ennek fontos állomása a most létrejövő stratégiai megállapodás, amely reményeink szerint új lendületet adhat Kárpátalja magyar nyelvű felsőoktatásának.
Orbán Viktor azt mondta, az idő a magyar nemzetnek dolgozik. Az Európai Unión kívül lévő kárpátaljai magyarságot Magyarországtól csak egy államhatár választja el, amely csak egy vonal a térképen, jelentősége pedig egyre inkább fogy a 21. század valóságában, tette hozzá a kormányfő.
A nemzetegyesítés új politikája alapvetően két párbeszéden alapul. Az egyiket a magyar kormány a határon túli magyarok vezetőivel, még a másikat a többségi államok kormányaival folytatja.
A beregszászi főiskola elnöke igazi ünnepnek nevezte a magyar kormánnyal kötött megállapodást.
Nem kell hónapról hónapra izgulnunk azért, hogy sikerül-e kifizetni a béreket és a mindenféle működési eszközt.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke szerint a megállapodás fontos segítség a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásnak.
A főiskola mostani elismerése az mutatja, hogy nem csak hosszú kilátástalan küzdelem van, hanem vannak sikerélmények is, és ez a sikerélmény egyúttal a kárpátai magyarság egészének is a sikerélménye.
A miniszterelnök Beregszászi látogatásán fontosnak nevezte a kisebbségbarát ukrán nyelvtörvény elfogadását, s arra biztatta a kárpátaljai magyarokat, hogy éljenek a jogszabály nyújtotta lehetőséggel. Orbán Viktor azt mondta, a magyar kormány ehhez minden segítséget meg fog adni, mert a beregszászi főiskola és az ott tanuló diákok jelentik a zálogot a kárpátaljai magyarság megmaradásának.
Magyarország teljes mértékben elkötelezett az európai értékek és normák betartása mellett, és nem tudja elfogadni, ha ezt az elkötelezettségét bárki is megkérdőjelezi, jelentette ki Martonyi János, miután Ljubljanában tárgyalt szlovén kollégájával. A magyar külügyminiszter azt mondta, Magyarország folyamatos párbeszédet folytat az európai intézményekkel és az Európai Bizottsággal. Hozzátette, a magyar kormány meggyőződése, hogy az esetleges jogsértésekkel kapcsolatos ügyekre megoldást fognak találni. Nagyobb probléma Brüsszel Szlovákiával és a többi közép-kelet-európai országgal szembeni diktatúrája, mint a szlovák-magyar kapcsolatok lezáratlan kérdései, nyilatkozta az MT-nek Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke. A politikus szerint bár nem lehet elfeledkezni a szlovák-magyar kapcsolatok lezáratlan kérdéseiről, ám ezeket a kor szelleméhez hűen párbeszéd útján lehet rendezni. Magyarország támogatja a magyarországi és a romániai líder csoportok együttműködését, jelentette ki V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár Kolozsváron. A vidékfejlesztési minisztérium államtitkára azt mondta, a magyar állam valamennyi líder akciócsoport számára 50 millió forintot biztosít a jó gyakorlatok átvételére. Ebből a forrásból a két ország líder csoportjai közös szerződéseket alakíthatnak és eszközöket is beszerezhetnek.
Maga a líder az nem egy beruházási logikájú fejlesztési módszer, hanem a jó gyakorlatok átvételét, máshol már kitaposott ösvények bemutatását jelenteni, és hát erre biztosítunk forrásokat Magyarországon is, és gondolom itt Romániában is.
Nyilvánosságra került az a jegyzőkönyv, amely Laborc Sándor Nemzetbiztonsági Bizottsági meghallgatásán készült tavaly ősszel. A titkosszolgálat volt vezetőjét a Portik féle beszélgetések témájában kérdezték. Nem árulták el neki, hogy a tagok már ismerik a megbeszélések leíratát, így több válasza ellentmondott a hét elején nyilvánosságra hozott anyagnak. Például nem emlékezett rá, hogy Portik említette volna, pénzt adott MSZP-s politikusoknak, illetve hogy adatokat gyűjtött volna ellenzékiekről. Kocsis Máté, a bizottság fideszes tagja szerint, idézem, nettó hülyének nézett mindannyiunkat.
Egy budai vendéglőben találkozott először a 90-es évek olajszőkítési ügyeiről ismert Energol RT egykori igazgatója Portik Tamás és Laborc Sándor, a titkosszolgálat akkori vezetője 2008-ban. A beszélgetést felvették, ennek a leírata hét eleje óta nyilvános. A titkosszolgálat vezetőjét az ügyről tavaly ősszel meghallgatta a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. Laborc Sándor nem tudott arról, hogy a képviselők, akik zárt ajtók mögött faggatták, már ismerték a Portik féle beszélgetések leíratát, és ezt szándékosan nem is árulták el neki. Így Laborc Sándor több válasza ellentmondott a hét elején nyilvánosságra hozott anyaggal. A 2008-as titkos találkozón például Portik Tamás felajánlotta, hogy terhelő adatokat tud gyűjteni, vagy adott esetben kreálni jobboldali politikusokról. Laborc Sándor erre válaszul még fel is sorolta, hogy szerinte milyen ügyek lehetnek számukra érdekesek. Tehát érdekes az, amikor megpróbáljuk befolyásolni a döntéshozókat kábszerrel, bármivel, akár médiafelülettel, akár kupiba elvinni. Tavaly ősszel a parlamenti bizottságban azonban, amikor a fideszes Gulyás Gergely azt kérdezte Laborc Sándortól, beszéltek-e arról a találkozón, hogy esetleg Portik birtokában akkori ellenzéki politikusokról terhelő adatok lehetnek, és ő ilyen adatokat a hivatal részére tudna szállítani. Laborc Sándor azt válaszolta, megmondom őszintén, mint ahogy mondtam, semmilyen ilyen felajánlás nem történt. A meghallgatáson Laborc Sándor arra sem emlékezett, hogy Portik Tamás arról is beszélt volna neki, pénzzel támogatott pártokat. A bizottság fideszes tagja azt kérdezte Laborc Sándortól, volt-e szó arról, hogy Portik Tamás MSZP-s politikusokat korábban pénzzel vagy bármivel támogatott, vagy sem? Laborc Sándor így válaszolt, nem emlékszem ilyenre. A kedden nyilvánosságra került anyagban viszont ez olvasható Portik Tamástól. Bizonyos embereknek én vittem személyesen a pénzt, MSZP-seknek, és ezt sose tudta meg senki. A meghallgatás után a fideszes Kocsis Máté úgy értékelt, idézem, tehát idejött a tábornok úr, és nettó hülyének nézett mindannyiunkat.
Gyurcsány Ferenc ismét megerősítette, hogy nem lát szégyelni, takargatni valót Portik Tamás és Laborc Sándor találkozói kapcsán. A Demokratikus Koalíció elnöke Szegeden azt mondta, miniszterelnökként nem volt tudomása operatív titkosszolgálati akciókról. A Fidesz szerint a Portik-Laborc ügyben elsősorban azokat terheli politikai felelősség, akiknek a kormányzása alatt Laborc Sándor titkosszolgálati vezető lehetett, vagyis miniszterelnökként Gyurcsány Ferencet és Bajnai Gordont. Gulyás Gergely, a párt országgyűlési képviselője azt mondta, demokratikus titkosszolgálat működésében nem fordulhat elő, hogy egy nemzetbiztonsági vezető ellenzéki képviselőkre vonatkozó terhelő adatok beszerzéséről tárgyaljon egy mafiózóval. Ez botrány és a demokrácia végét jelenti, mondta a politikus. Jelképes 1 eurós összegért visszavásárolja a francia Suez Environnement vállalatcsoporttól a helyi vízműveket Pécs önkormányzata, jelentette be Páva Zsolt. A pécsi polgármester hozzátette, a pénteki megállapodás értelmében a városnak a korábban követelt 10 milliárd forint helyett 3 milliárd forint kompenzációt kell fizetnie Budapesten tartott sajtótájékoztatóján, mondta ezt. A városvezető azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy a kormány ezt az összeget biztosítja az önkormányzat számára. Ez pedig azt jelenti, hogy a város még a közvetlen terhektől is megszabadul.
Hogy önkormányzat jól járt, hiszen 3 milliárd forintos kompenzálással szemben az elmúlt 3,5 évben megtakarítottunk Pécsváros polgárai az ott élő szolgáltatási igényvevők részére 2,9 milliárd forintot, ennyivel fizetek kevesebbet, ugyanis azért a szolgáltatásért, amit hogyha a régi, korábbi szolgáltató által folytatott szolgáltatás alapján, a régi képlet alapján kellett volna fizetniük, történt volna meg. Ez nyilván egy nagy nyeresség.
Igazi sikertörténet a Váber Erzé, jelentette ki Varga Mihály a nemzetközi fuvarozási céggel kötött stratégiai megállapodás aláírásán. A nemzetgazdasági miniszter kiemelte, hogy ez a vállalat Magyarországról indulva vált multinacionális céggé. Leányvállalatai most már megtalálhatóak a környező országokban is. Varga Mihály szerint a kormány azért tekint stratégiai partnerként a Váber Erzre, mert a logisztikai cég segítheti a magyar export erősödését.
Ezen a cégen keresztül tudnak magyar áruk, szolgáltatások eljutni Kis-Ázsiába, vagy éppen a Közel-Keletre. Összhangban azzal a keleti nyitás gazdaságpolitikájával, amit a kormány 2010-ben meghirdetett.
3.818.000-re nőtt a foglalkoztatottak száma az első negyed évben, ez 26 ezer fővel több, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a foglalkoztatási ráta majdnem 1%-kal emelkedett a tavalyi első negyedévhez képest. A legjelentősebben a Dél-Dunántúlon nőtt a foglalkoztatottság, míg továbbra is az észak-magyarországi régióban a legalacsonyabb a ráta. A KSH adatai alapján a munkanélküliek száma alig változott, jelenleg 509 ezeren állástalanok, ez nagyjából annyi, mint egy évvel korábban. Az MSZP szerint a KSH 11,8%-os munkanélküliségről ír. Ez egyfajta történelmi csúcs, pedig a kormánynak úgy sikerült összetrükközni ezt, hogy közben a közmunkások 2-300 ezres tömegével is játszanak a statisztikákban, jelentette ki Török Zsolt, a párt szóvivője. Az LMP szerint a közfoglalkoztatottak leszámítva 30 ezerrel csökkent a dolgozók száma, a versenyszférában pedig 17 ezer fős a csökkenés. Emellett a fiatalok körében folyamatosan nő a munkanélküliség. Magyarország a foglalkoztatás területén is jobban teljesít. Így értékelte Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője, a Központi Statisztikai Hivatal adatait. A szóvivő szerint a magyar kormánytöbbség jó útra lépett akkor, amikor azt mondta, hogy Magyarország munkából épülhet fel, és mindenkinek munkát kell biztosítani, aki több, aki tud és akar dolgozni. Az elmúlt napokban bizonyossá vált, hogy Bajnai Gordon és a baloldal nem támogatja a rezsicsökkentést, és nem áll a magyar emberek oldalán, mondta Zsigó Róbert. A Fidesz szóvivője szerint ugyanis a volt miniszterelnök tegnap Gyulán a Fidesz standjánál aláírhatta volna a rezsicsökkentést támogató ívet, és ezzel gesztust tehetett volna a magyar családok felé.
Bajnai Gordon ezt nem tette meg, nem támogatta. A Bajnai Gordon világában a rezsicsökkentés az hazugság, és mindenki magának köszönheti azt, hogy devizában eladósodott. Ellenben a magyar családok életében a rezsicsökkentés a segítség.
Naponta 200 tonna lágy búza, illetve 150 tonna durum búza őrlésére képes a Gyermei ZRT új malom üzeme. A 2 milliárd forintos beruházással készült létesítményt Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter adta át. A tárcavezető köszöntőjében azt mondta, Gyermelyen valósággá vált, amit a Nemzeti Vidék Stratégia révén szorgalmaz a kormány, vagyis a vidék gazdaságának több lábra állítása, valamint a magas hozzáadott értékű magyar mezőgazdasági termékek gyártása. Csányi Sándor szerint a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramja kedvező lépés, az OTP a program mindhárom pillérében részt kíván venni. Az OTP Bank elnök vezérigazgatója ezt a pénzintézet pénteki közgyűlése után mondta, az elmúlt években a monetáris politikának nem volt elsődleges célja a gazdasági növekedés támogatása, hozzátette, a növekedési hitelprogram ezt a célt szolgálja. A kormány mindent megtesz azért, hogy az M43-as autópálya most épülő szakasza időben elkészüljön, mondta Lázár János, a miniszterelnökség államtitkára Makón a Széchenyi Programiroda tavaszi fórumán, ahol a helyi vállalkozókat az aktuális támogatási lehetőségekről is tájékoztatták. A politikus kiemelte, a kormány megállapodott Brüsszellel, hogy a 2014 és 2020 között a Magyarországnak járó 8000 milliárd forintos támogatás 60%-át gazdaságélénkítésre költi. A klímaváltozás okozta időjárási szélsőségek új megoldásokat kívánnak a vízügyi szakmától, ezt a köztársasági elnök mondta a nagykunsági árvízszint csökkentő tározó ünnepélyes átadásán. Áder János hozzátette, az új megoldások egyike a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megépült kiskörei tározó. A létesítmény 20 cm-es árapasztó hatásával több mint 500 000 ember számára teremt nagyobb biztonságot a Közép-Tisza vidékén. A deviza hitelesek megmentéséért szervezett fórumot a Jobbik civil szervezetek részvételével. Petíciót fogalmaztak meg, amelyben többek között azt kérik, hogy a devizában felvett hiteleket a felvételkori árfolyamon forintosítsák, szorgalmazzák a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását, soron kívüliséget és illetékmentességet kérnek azok számára, akik a bíróság elé akarják vinni deviza hitelük ügyét. Vona Gábor pártelnök emlékeztetett, hogy az egyeztetésen a meghívottak közül csak a civilek jelentek meg.
Meghívásunkat egyetlen egy parlamenti párt, a kormány és a bankszövetség sem fogadta el. Tehát az ő székeik úgymond üresek maradtak erre a mai megbeszélésre. Én azért tartok nagyon súlyos dolognak, mert ha az MSZP kezdeményezte volna ezt a gyűlést, mi ott vagyunk. Ha a Fidesz kezdeményezte volna ezt a gyűlést, mi ott vagyunk, és hogyha a bankszövetség kezdeményezte volna ezt a gyűlést, mi ott vagyunk. Tehát itt nem hiszem, hogy a kezdeményező fél személyét kell nézni.
Tovább erősítené testvérvárosi kapcsolatait Tata, amely a héten elnyerte az Európa Tanács elismerését, az Európa díjat, a németországi Altöttinggel közösen. Mikl József, a település kereszténydemokrata polgármestere azt mondta, reméli az Európa díj hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarországról alkotott kép az Európai Unióban kedvezően változzon. Hozzátette, az az önálló út, amelyen Magyarország jár, Európa sok országában elismerést vált ki. Megemlékezéseket tartanak Ukrajnában a csernobili atomkatasztrófa 27. évfordulóján. A nukleáris erőmű környékén lévő településeken gyertyás virrasztással emlékeztek az áldozatokra. 1986. április 26-án hajnali 13:30-kor az erőmű 4-es reaktora sorozatos robbanások után kigyulladt. Azt pontosan nem tudni, hányan haltak meg a katasztrófa miatt, mivel sokan évekkel később a sugárszennyezés okozta betegségekben hunytak el. Az áldozatok számát több ezerre becsülik.
Gyertyákkal emlékeztek Slavutichban a 27 évvel ezelőtti katasztrófára. A településtől mindössze 50 kilométerre fekszik a csernobili erőmű. Az akkor még szovjet városban 1986. április 26-án robbant fel a 4-es reaktor. A közelben fekvő Pripyat városát csak másnap kezdték el kiüríteni. Napokig senki sem tudta, mi történt. Az első hírek külföldön jelentek meg a robbanásról. Közben több ezre már a sérült reaktor befedésén dolgoztak. A mentésben résztvevő katonák és önkéntesek többsége minimális védőfelszerelést kapott. Ez az ungvári férfi is részt vett a munkákban. A 18 közvetlen munkatársa közül ma már csak 10 élnek. 6 különböző betegségem van, legutóbb bérrák miatt operáltak. Hiába kapok segélyt, az egészségemet nem tudják visszaadni, mondta. Az atomerőmű akkori dolgozóinak ma havonta 5-10 ezer forintnak megfelelő segély jár, illetve évente egyszer ingyenes gyógykezelés. A városi szervezet tagjainak rendszeresen utalják a segélyeket, de a vidéken élő károsultak sokszor csúszva kapják meg a nekik járó juttatásokat, pedig egyre többen válnak különböző betegség miatt munkaképtelenné, mondja a csernobili károsultak érdekvédelmi szövetségének elnöke.
Döbbenetes, szomorú, emberi.
Macelka Márk rendező 2 éve járt a csernobili zónában. Társával, Bendazsevszki Antonnal dokumentumfilmet is készítettek a katasztrófáról. Azt mondja, az utazás mély nyomokat hagyott benne.
Az egyik legabszurdabb élményünk a zónában való forgatáskor az volt, hogy vendégül láttak bennünket a csernobili atomerőmű mai napig működő menzáján, ahonnan az étkezés közben az ablakon keresztül a szarkofágot láthattuk.
A betonszarkofág állapota folyamatosan romlik, lyukak, rések vannak rajta, ezért tavaly újat kezdtek el építeni a reaktor fölé. Az építkezés 953 millió euróba kerül, és 2015-re készülhet el.
Moszkvában 38-an meghaltak, amikor kigyulladt egy pszichiátriai intézet a külvárosban. Azt még nem tudni, hogy rövid zárlat vagy gondatlanság miatt keletkezette a tűz. A helyzetet súlyosbította, hogy a rossz útviszonyok miatt a tűzoltók több mint egy óra alatt értek ki a helyszínre. A tűzvész csak 3-an élték túl, 36 beteg és 2 ápoló meghalt.
A Ramenszkij kórház részben fából épült, ezért rendkívül gyorsan terjedt a tűz. A tűzriasztó is hiába szólalt meg, a pszichiátriai betegek sajtóhírek szerint be voltak nyugtatózva éjszakára. Ráadásul az ablakon rácsok voltak. Emiatt és a hatalmas füst miatt az ápolók mindössze két embert tudtak kimenteni. Súlyos drog és alkohol problémákkal küszködő 20 és 76 év közötti betegeket ápoltak itt. Többségüknek valószínűleg esélye sem volt a menekülésre. 41-en tartózkodtak az épületben, köztük két ápoló és egy ápoló segéd, mondta az orosz vizsgálóbizottság szóvivője, aki hozzátette, míg folyik az áldozatok azonosítása. Az elsődleges vizsgálatok szerint a közös helyiségben lévő kanapé gyulladt ki. Az egyik túlélő arra gyanakszik, hogy egy drogos beteg okozhatta a tüzet. Ő a tiltás ellenére folyamatosan dohányzott az épületben. A hatóságok szerint azonban az sem kizárt, hogy rövid zárlat okozta a tüzet. Az eset miatt az összes moszkvai egészségügyi intézményben elrendelték a tűzvédelmi ellenőrzést.
10 csapat mérte össze tudását az Erzsébet vetélkedő döntőjében Budapesten. A műveltségi verseny során hazai és külhoni diákok történelmi és a nemzeti örökség részét képező tárgyi és szellemi emlékekkel kapcsolatos tudásukat mérhették fel. A döntőbe több határon túli magyar diák is bejutott.
A történelmi időutazásra vágynak.
A biológia-kémia szakos karcagi csapat elég bátornak érezte magát ahhoz, hogy történelem tudását is kipróbálja.
Kicsit így közelebb kerültek hozzánk, talán ezek a némileg elfeledett, és ugye iskolában nem mindig tanult dolgok.
A tó jelene 3 hektáron terül el.
A szlovákiai Nagymegyerről is érkezett csapat. Azt mondják, az iskolai tanulnivaló mellett minden szabad idejükben a magyar történelemmel foglalkoznak.
Emlékműveket ismerjük meg, a magyar járunk Magyarországra is, tanulmányi utakra, és próbáljunk minél több helyet, vagy milyen történelmi színhelyet megnézni, és akkor ezt tanuljuk, és jól érezzük magunkat.
Az Erzsébet vetélkedőre 300 csapat jelentkezett, közülük 10 jutottak a döntőbe.
Itt a Kárpát-medencében csodálatos történelemmel, csodálatos művészi értékekkel, szellemi kincsekkel rendelkezünk, és szerettük volna, hogy ezekre a kincsekre a gyerekek ne csak úgy tekintsenek, mint száraz, bemagolandó tananyagra, hanem egy olyan felfedezni való csodára, amivel nagyon jó és izgalmas foglalkozni.
Az Erzsébet verseny győztesei értékes tárgyi nyereményeket kapnak, és üdülhetnek is az Erzsébet program keretében.
A híradó véget ért, most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Ezt követi majd a közbeszéd. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!